Rejtek helyét elfoglalja, mindent meg fog ön tudni, amit akar. Eljön-e?
Itt leszek.
Szokott ön magával fegyvert hordani? Pisztolyt vagy törbotot? Ön nem tudhatja, hogy mi fog történni. A Szent György kép jobb kézről gömbölyű fogantyú nyomására nyílik fel, s mikor kinyílik, Tímea ágyát eltakarja. Ért ön engem? A hölgy szenvedélyesen szorítá meg Mihály kezét, kárhozatos düvel tekintve szemébe, s azután még valamit beszélt hozzá, de az nem volt hallható beszéd, csak az ajkai mozogtak, csak a fogai verődtek össze, csak a szemei forogtak, szavak voltak azok hang nélkül. Vajon mit mondhatott? Tímár maga elé merengett elkábultan, mint egy álomjáró. Egyszer aztán felveti a fejét, hogy még valamit kérdezzen Atalitól. Egyedül volt. Nem állt előtte senki. Csak a kezébe szorított rejtélyes kulcs bizonyítá, hogy nem álmodott. Ilyen kint még nem állt ki Tímár soha, mint a hosszú idő alatt, mely a másnap estétől elválasztá. Úgy tett, ahogy Atali tanácsolá. Otthon maradt délig. Ebéd után azt mondta, hogy a Balatonra megy le, a halászatot, melyet bérben tartott, megtekinteni. Ahogy gyalog jött át a Duna jegén, útipoggyász nélkül, úgy vissza is mehetett. Utazókocsija ott várt a túlparton. Azt még nem eresztették át a jégen. Előbb a szekérútnak el kell készülni. Szóba sem állt ügynökeivel, bele sem tekintett üzleti könyveibe. Pénztárából kivett egy csomó bankjegyet találomra, azt tárcájába tette, s azzal szökött hazúrról. Még mikor a lépcsőn lejött, a postakihordó elfogta az úton. Levelet hozott neki, melynek vevényét alá kellett írnia. Annak a kedvéért sem tért vissza a szobájába. Mindig hordott a zsebében egy mesterséges szerkezetű tollat, melynek szára egyúttal tintatartó is volt. Azt elővette, a recepiszét a postás hátára tette, s úgy írta alá a nevét. Aztán megnézte a levelet. Tengeren túlról jött az. Rio de Janeiro-i ügynöke küldé. Fel sem bontotta, eltette a zsebébe olvasatlanul. Mit gondolt ő most az egész világ lisztkereskedésével? Rácz utcai házában is volt egy külön szoba fenntartva a számára, melyet, amint a hideg napok beálltak, folytonosan fűtve tartottak. Ebbe a szobába külön, elzárt folyosóról volt a bejárás, s azt több üres szoba választotta el az üzleti irodának és hivatalnoki termeknek használt többi lakosztálytól. Tímár észrevétlenül jutott el az utcai szobába, s aztán leült az ablak elé, és várakozott. A hideg téli szél, mely odakünn végig süvöltött, cifra jégvirágokat rajzolt az üvegtáblákra. Se ki, se be nem lehetett rajtuk látni. Előtte volt tehát, amit keresett, Tímea hűtlenségének bizonyítványa. Rég kívánta azt, hogy lelkét megnyugtassa, hogy elmondhassa, most már kölcsönösen vétettünk egymás ellen, most már nem tartozunk egymásnak semmivel. Hogy meg tudja vetni, utálni, gyűlölni azt a nőt, kinek eddig a tisztelet homágiumával kellett adóznia, mint ahogy adózik a jobbágy az uralkodójának. Most már elűzheti őt e trónról, melyről egy nő csak egyszer szállhat le. És azután, ha így erős indoknál fogva elvált tőle, akkor magához emelheti Noémit, megadhatja neki azt a rangot, mely őt megilleti. Boldog nővé, asszonnyá teheti őt, ahogy érdemes rá. És mégis úgy kínoszta ez a gondolat. Ha kiszínezte képzeletében az első tanútalan találkozást e nő és a férfi között, vérének minden salakja felszínre került, s elhomályosította lelke világát. A szégyen, a bosszú vágy, az irigység pokolbeli szomja epeszté. A gyalázatot, a megcsalatást nehéz tűrni, még a hasznáért is. Most kezdte érezni, hogy Tímea milyen nagy kincs. E kincsről önként lemondani, azt visszaajándékozni önmagának, ehhez volt kedve, de ellopatni hagyni, ez fellázítá. Mit fog tenni, azon tusakodott. Ha Atali mérge szívéig hatott volna, akkor annál a gondolatnál állapodnék meg, hogy gyiloggal kezében orozva lépjen ki a szent kép mögül, s a hűtlen nőt a legforróbb csók közepett gyilkolja le kedvese karjai közt. Atalinok Tímea vére kell, hanem aztán a sértett férfi bosszúja mást beszél. Annak férfi vér kell, nem orozva, hanem szemtől szembe kiontott vér. Kard mind a kettő kezében, s aztán életre és halálra. Mikor pedig a nyugodtan számító ember a hidegvérű bölcs kerül felül, az azt mondja, minek volna itt bármi vérontás? Neked nem a bosszúra van szükséged, hanem botrányra. Előrohansz a rejtekedből, összekiáltott cselédeidet, kiűzöd a házból a házasságtörő asszonyt, csábítójával együtt. Ez az okos ember eljárása. Nem vagy te katona, aki karddal egyenlítse ki sérelmeit. Ott a bíró, ott a törvény. Hanem azért mégsem tagadhatta meg magától, hogy azt a törbotot, meg azt a zseppisztolyt, amit Atali ajánlott, készen ne tartsa az asztalán. Ki tudja, mire kerülhet a dolog? A pillanat hevéje határozza majd el azt, melyik kerül felül. Az orgyilkos bosszúálló-e, vagy a büszke férj, vagy a bölcs üzér, aki a Zoll rubrikába hidegvérrel jegyzi be a botrányos gyalázatot, ha a Háben rovatába annak megfelelő nyereséget róhat. Eközben beesteledett. A sötét utcák lámpái megszaporodtak már. Levetinci úr saját költségén tartotta fenn utcájában a világosságot. A jövő menők árnyékai rajzolódtak futólag a jeges ablakon. Egyszer egy ilyen árnyék megállt az ablak előtt, s halk kopogtatás hangzott az ablaktáblán. Tímárnak úgy tetszék, mintha a jégvirágok, amik a zörgetésre megrázkódnak, a tündér erdő zengő fái volnának, amik azt mondják, ne menj, gondolkozott. A kopogtatás ismétlődött. Megyek, suttogá az ablak felé, s pisztolyát és törbottyát magához véve, kiosont a házból. Csak egy futamodás a másik házig, amelyben fény és gazdagság van felhalmozva, s annak közepette a szép, halavány asszony. Az egész úton nem talált szembe senkit, üres volt már az utca. De egy sötét árnyat vett néha észre, mintha előtte futna, eleltűnve a félhomályban, s végre az utca szegletnél besuhanva. Azt követte. Nyitva talált maga előtt minden ajtót, valami segítő kéz kinyitogatott előtte utcaajtót, lépcsőrácsot, még a falszekrény szőnyeg ajtóját is. Legkisebb nesz nélkül jöhetett be. Megtalálta a kihúzható csavart a polc alatt, helyébe tolta a kulcsot, a rejtélyes ajtó felnyílt előtte. Becsukódott mögötte. Tímár ott volt a rejtett üregben. Kém a saját házában. Tehát még kém is. Micsoda alacsonyság van még, amit el nem követett. És mindezt azért, mert a szegény ember komisz ember, a gazdag ember pedig oly dicső ember. Itt volt a dicsősége. Jó, hogy föld alatti sötétség van ezen a helyen. Botorkázva, tapogatózva haladt fal mentében, míg egy helyre talált, ahol vékony világosság szűrődött valahonnan keresztül. Ott volt a Szent György kép. A lámpafény rémlett át a szobából a mozaik üvegragasztékain. Megtalálta a félretolható kagylókockát. Annak a helyén egy vékony üveglemez maradt. Betekintett a szobába. A tejüveggel födött lámpa az asztalon állt. Tímea a szobájában járt alá s fel. Fehér, hímzett öltöny hullámzott alá termetéről, kezei összekulcsolva csüktek alá ölébe. A folyósó felüli ajtó nyílt, Zófi asszony lépett be rajta, valamit súgott Tímeának. De Tímár még ezt a súgást is meghallá. Az a fülke ott a szögletben olyan volt, mint Dionüziusz kőfüle. Minden hangot fölfogott. Jöhet-e már? Kérdezi Zófi asszony. Várok rá, mondta Tímea. Aztán Zófi asszony elment. Tímea pedig kihúzott szekrényéből egy fiókot, s abból egy dobozt vett elő. Odalépett vele a lámpa elé. Úgy állt Tímárral szemközt, hogy a lámpa teljes fényét arcára vetette. A lesben ülő minden változását megfigyelhette e vonásoknak. Tímea felnyitotta a dobozt. Mi volt abban? Egy kardmarkolat az eltört pengével. Az első tekintetre összerázkódott a nő, szemöldei összehúzódása az iszonyt fejezte ki. Azután lassan kiderült az arca, s ismét olyan lett az, összeérő két vékony fekete szemöldével, mint egy szent kép, fekete glóriával homloka körül. Majd édes gyöngétség derengett át méla vonásain. Felvette a dobozt, s olyan közel emelte ajkaihoz a kardot, hogy Tímár rettegni kezdett, most mindjárt megcsókolja. Az a kard is vetélytársa volt már, s mentül tovább nézte a tört kardot Tímea, szemei annál élénkebb ragyogásra nyíltak. Egyszer aztán annyira vitte a bátorságot, hogy megmerte fogni e kard markolatát, kivette a tört fegyvert a dobozból, s férfi módjára próbált vele a levegőben védni, vágni. Ah, ha tudta volna, hogy valaki van itt a közelben, akinek halál kínokat kell szenvednie minden íj vágás után. Most kopogtattak az ajtón. Tímea ilyetten helyezi vissza a tört kardot a dobozba, s azután tétovázva rebegé. Szabad, de elébb öltönye hosszú újfodrait, míg fel voltak csúszva, végig simítá keze csuklójáig. Ő jött be, az őrnagy. Délceg férfi volt, szép, daliás arc. Tímea nem ment eléje, még mindig a lámpa előtt állt. Tímár őre áfigyelt. Pokol, mit kellett látnia? Amint az őrnagy belépett a szobába, Tímea arca mélyen elpirult. Igen, az alabástrom szobor tudott hajnalfényt ragyogni. A szentkép arca megmozdult, és a szűzfehérség rózsákkal párosult. A fehér arc megtalálta azt, aki előtt lángba boruljon. Kell-e még több bizonyosság is? Kellene-e még szavak is ezentúl? Tímár közel volt hozzá, hogy kirúgja maga elől a szentképet, s mint a felülkerült sárkány, aki legázolta Szent György angyalt, oda rohanjon közéjük, mielőtt Tímeának az ajkai is mondhatták volna azt, amit az arca elárult. De nem. Talán csak álom volt, amit láttál. Nézz oda ismét. Tímea arca oly fehér, mint máskor. Hideg méltósággal int az őrnagynak, hogy foglaljon helyet egy széken. Ő maga tőle távol ül le a pamlagra, s tekintete oly szigorú, oly hideg, oly tiszteletparancsoló. Az őrnagy egyik kezében tartá aranypaszomántos csákóját, a másikban aranyfegyverbojtos kardját, s feszesen ült, mintha tábornoka előtt volna. Sokáig hallgatva néztek egymásra. Szorongó érzésekkel küzdött nő és férfi. Tímea szólalt meg elébb. Uram, ön egy rejtélyes levelet küldött nekem, még megdöbbentőbb ajándék kíséretében. Ez ajándék egy kettétört kard. Tímea ezzel levevé a dobozról a födélt, s kivette abból az odarejtett levelét. Önnek a levele így szól. Asszonyom, én ma egy emberrel párbajt vívtam, s csak kardon kettétörésén múlt, hogy ezt meg nem öltem. E párbajnak oly rejtélyes körülményei vannak, melyek egyenesen önt, és még inkább önnek a férjét érdeklik. Engedjen önnekem néhány percnyi találkozást, hogy önnek mindent elmondhassak, amit önnek tudnia szükséges. E levélben kétszer is alá van húzva önnek a férjét. Ez volt az az ok, uram, mely engemet rábírt arra, hogy önnek alkalmat adjak velem beszélhetni. Szóljon ön, mi összefüggése van az ön párbajának Levetinci úr személyes ügyével? Hallgatni fogok önre, amíg Levetinci úrról beszél. Amint másra tér át, eltávozom. Az őrnagy meghajtá magát gondolatteljes komolysággal. Tehát ott kezdem, asszonyom, hogy nehány nap óta jár itt a városban egy ismeretlen ember, aki tengerésztiszti egyenruhát visel, s egyenruhája előjogánál fogva mindenüvé bejáratos, ahol katonatisztek vannak. Úgy látszik, hogy nagy világfi, s mulatságos társalgó. Hogy ki ez ember, azt közelebbről nem tudom, mert kémkedni nem szokásom. Nem tűnt fel önnek is ez ember, asszonyom? Láthatta őt nehányszor a színházban. Zöld egyenruha, arany és vörös hajtókával. Láttam. És nem emlékszik rá, hogy valaha azelőtt látta volna valahol? Nem figyeltem az arcára. Igaz, hisz ön nem néz idegen férfi arcába soha. Tovább, uram, rólam ne beszéljünk. Ez az ember együtt szokott mulatni velünk már hetek óta. Pénze úgy látszott, hogy volt elég. Itt létének indokát elmondta mindenkinek. Levetinci úrra vár. Hozzá van küldetése, személyesen elintézendő, igen fontos ügy. A dolog kezdett előttünk lassanként unalmassá válni. Az ember minden nap tudakozódott Levetinci úr felől, s hozzá a legtitkolózóbb pofákat vágta, míg utóbb mindenki arra a gyanúra kezdett jönni, hogy ez egy kalandor. Egy este sarokba szorítottuk ezt az embert. Meg kellett tudnunk, hogy egy ember, aki társaságunkba jár, mi áradban van itt. Én vettem őt kérdőre. Ismét a szokott mondatával állt elő, hogy ő neki Levetinci úrral vannak elintézendő ügyei. Miért nem fordul azokkal Levetinci úr ügyvezetőjéhez? Mert azok nagyon kényes természetű ügyek, miket csak személyesen lehet elintézni. Erre a válaszra én arra szántam magam, hogy egészen kíméletlenül fogok az emberemmel bánni. Hallja ön, mondám neki, én nem hiszem, és itt mi valamennyien kételkedünk benne méltán, hogy Levetinci úrnak önnel bármi személyes ügyei lehetnének, amik kényes természetűek. Hogy ön kicsoda, azt nem tudjuk, hanem az bizonyos, hogy Levetinci úr egy derék, jellemteljes ember, akinek vagyona, jó híre, esze, világi állása, elismert nagyság mind. Aki azon felül, mint családfő, fethetetlen életet él, mint honpolgár fejedelméhez hűséges, akinek tehát semmi oka sem lehet titokteljes összeköttetésekre olyan emberekkel, ami nőnek ön látszik. Ezen szavak alatt Tímea lassan felkelt helyéről, odalépett az őrnagyhoz, és kezét nyújtál neki. Köszönöm. És Tímár újra látta a fehér arcon fellobogni amaz ismeretlen rózsapírt, és most már tartósan ott maradt az. A nő úgy hevült annál a gondolatnál, hogy íme a férfi, kit szíve imád, úgy védi azt a másik férfit, ki neki esküdt férje, ki szíveik között áll. Az őrnagy folytatá ki, hogy Tímea arcát ne sértse tekintetével, valami más tárgyat keresett ki a szobában, melyre szemeit függessze, ahogy szoktak egy állópontot kiválasztani azok, kik egy indulatfeszítő elbeszélésbe vannak elmélyedve. Ez a tárgy éppen a Szent György képen levő sárkány feje volt. E sárkány fő szeme volt a les, melyen keresztül Tímár a szobába kémlelt, s aztán úgy tetszik neki, mintha az az ember minden szót egyenesen ő hozzáintézne. Pedig hiszen ott sötét volt, ahol állt, oda nem láthatott senki. Ekkor egészen átváltozott annak az embernek az arca, mint mikor az ember egy hunyászkodó ebnek hirtelen a farkára tapos. Mit? Kiállta fel mindnyájunk hallatára. Hát önök azt hiszik Levetinciről, hogy az egy gazdag ember, hogy híre nagy, esze csodálatos, hogy boldog családapa, hogy hű alatt való. No hát én megmutatom önöknek, hogy ez az ember, ez a Levetinci harmadnapra, amikor én rátalálok, szökni fog innen, szökni fog a házától, a szép feleségétől, szökni az országától, szökni fog Európából, és soha hírét nem fogják hallani többet. Tímea keze akaratlanul a törött kard markolatára tévedt. Én válasz helyett azt az embert pofon ütöttem. Tímár félrekapta a fejét a lesjuktól, azt hitte, az ő arca kapja meg az ütést. Mindjárt láttam, hogy ez az ember megbánta, amit beszélt, s szeretett volna a pofon következménye elől akárhova elmenekülni, de nem bocsátottam. Elálltam az útját. Ön katona! Kard van az oldalán, tudja, hogy mit szokás ilyen találkozás után kezdeni. Odafenn a vendéglőben a tágas táncterem, meggyújtatjuk a gyertyákat, s aztán választ önmagának közülünk két segédet, én is kettőt, s elvégezzük a dolgunkat. Egy percnyi haladékot sem engedtünk neki. A párbaj megkezdődött. Az ember úgy vívott, mint egy pirata. Egy párszor el akarta kapni a kardomat a bal kezével, akkor aztán megharagudtam, s olyat vágtam a fejére, hogy összerogyott. Szerencséjére a kardom lapjára fordult csapás közben, s ez okozta, hogy eltörött. Másnap, mint orvosunktól megtudtam, az ember elhagyta a várost. Sebe nem lehetett veszélyes. Tímea ismét fölvette a törött kardot, s megnézte annak lapjait, azután visszatette azt az asztalra, s némán nyújtá kezét az őrnagynak. Az őrnagy gyöngéden fogta két kezében, s ajkához emelte azt. Alig volt.